Kegyelemnékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és kezdő énekként a 794. dicséretünket énekeljük, amely így kezdődik. Jézus, te égi szép, tündöklő, fényű név. Álljunk önmaradva, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, hálát adunk neked ezért a mai napért, minden olyan lehetőségért, amiben veled találkozhattunk, ahol a te kezed munkáját láthattuk meg. És köszönjük azt, hogy engeded, hogy most megálljunk a te jelenlétedben, megpihenjen a testünk, a lelkünk, hogy megálljon a sokszor annyira zakatoló gondolat sor, amivel tele van a fejünk, hogy visszatekintsünk erre a napra, és valóban a hálánkat hozhassuk eléd. Köszönünk, Urunk, minden lehetőséget, amikor hozzád szólhatunk, amikor megállhatunk előtted. És így köszönjük meg azt is, hogy valóban az életünkben, ahogyan énekeltük is, annyi veszély, kísértés, nehéz helyzet jön elénk, olyan sok ilyennel találkozunk. Betegség, nyomorúság, lelki fájdalmak, nehéz döntési helyzetek, nehéz kapcsolati kérdések, az életünk más nagy kérdései. És köszönjük azt, hogy te folyamatosan arról teszel bizonyságot, és arról biztosítasz bennünket, hogy te mindezekben ott akarsz lenni, és ott vagy velünk. Köszönjük, hogy elérhető a te jelenléted, a te mindenhol jelen valóságod, bármilyen helyzetünkben, és megállunk most előtted bűnbánattal is. Kérünk, hogy bocsáss meg azt, amikor az ilyen nehéz helyzetekben elfeledkezünk rólad, amikor a világra figyelünk, másokra, mások igényeire, mások kérdéseire, vagy éppen a saját önző vágyainkat követjük, és nem a Te szelíd hangodat figyeljük. Urunk, kérünk, hogy bocsáss meg, és taníts bennünket a Te igédből is, hogy minél inkább úgy élhessük az életünket, hogy a Te dicsőségedre és a Te tetszésedre válhasson ez. Így áld meg a mai ige hallgatásunkat is. Nyisd meg a mi füleinket, a mi lelki füleinket és szemeinket. Adj válaszokat a kérdéseinkre. Légy mellettünk a nehézségeinkben. Így kérünk, hogy légy jelen a Te szent lelked által. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét az Timóteushoz írt első levélből olvasom, a 4. fejezetből, a 12-től a 16. versig. Senki meg ne vessen ifjú korod miatt, hanem légy példája a hívőknek beszédben, magaviseletben, szeretetben, hitben, tisztaságban. Amíg megérkezem, legyen gondod az írás felolvasására, az ige hirdetésre, a tanításra. Ne hanyagold el a benned lévő kegyelmi ajándékot, amelyet profécia által kaptál a vének kézrátételével. Ezekkel törődj, ezekkel foglalkozz, hogy előrehaladásod nyilvánvaló legyen mindenki előtt. Legyen gondod önmagadra és a tanításra. Maradj meg ezek mellett, mert ha így cselekszel, megmented magadat is, hallgatóidat is. Az Atyaisten szeretete, a Fiúisten kegyelme és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Az Úristen tegye áldottá ezeket az igéket, hogy ne csak hallgatói, hanem valóban a szívünk befogadói is lehessünk. Amikor ezeket a sorokat olvasom, bár egy fiatal embernek szól egy idősebb mentorától ez az egész levél, illetve mind a két levél, mégis ahogy olvasom ezeket a sorokat, olyan mondatok jutnak eszembe, amiket sokszor hallottam már az életemben. Például az, hogy törődj a magad dolgával. Vagy amikor valaki azt mondja nekem, hogy hát ez nem az én dolgom, én ezzel most nem fogok foglalkozni, ezzel is foglalkozz te. Vagy amikor valaki nagyon felháborodottan közli velem, hogy ehhez neked semmi közöd nincsen. És még egy mondat is, ami hasonló ezekhez, hogy ha mindenki a maga dolgával foglalkozna, akkor sokkal jobb lenne a világ, de hát ma mindenki a másik dolgával foglalkozik. Nem tudom, hogy hallottunk-e már ilyen mondatokat az életben, vagy megfogalmazódott-e ez bennünk bármikor, hogy vajon mi az, ami az én dolgom, mi az, ami valaki más dolga, mikor ütöm bele az orromat valaki másnak a dolgába, vagy hát talán ami a leginkább meg tud bennünket érinteni, hogy voltak-e olyan helyzeteink, amikor azt éreztük, hogy valaki más a mi dolgunkba próbál valamit belemagyarázni, valamit megoldani, anélkül, hogy kértük volna-e ezt. Hát Pál apostol is valójában 2000 évvel ezelőtt erről a témakörről beszél itt a ifjú Timóteusnak, aki valószínűleg kicsit magára vehette mindazt, amit körülötte mondanak. Ezekben a levelekben Pál apostol nagyon sokszor bátorítja Timóteust. Ő egy nagyon fiatal vezető, aki egy gyülekezet élére került, és hát azért azt tudjuk ma is, és láthatjuk a világban, hogyha fiatal vezetők, vagy bárhol új vezető kerül egy közösség élére, azért nem csak a pozitívumot szokta kapni, hanem megkapja a megfelelő kritikákat is, illetve hát sok bölcs öreg megpróbálja neki megmondani, hogy hogy is kellene ez. Magyarországon szoktuk mondani, hogy a magyar ember két dologhoz ért, a focihoz és a politikához. Ugye ma Magyarországon mindenki focista és politikus. Hát ez nem így van, és ezt Pál apostol már 2000 évvel ezelőtt is tudta. És ez felszabadító azért, ha belegondolunk, hogy 2000 évvel ezelőtt is problémája volt az embereknek ezzel a fajta határtartással. Mert hogy erről van itt szó ebben az ige szakaszban. A határtartásról. Hogy mennyire figyelek önmagamra, hogy mennyire veszem figyelembe mindazt, amit mások mondanak, az ő véleményüket, az ő igényüket, és mennyire figyelek arra, hogy én, nekem mi a feladatom, hogy mit bízott rám az Úristen, hogy mi az, amiben nekem előre kell haladnom, hogy mi az, amit nekem meg kell tennem. És nagyon fontos kifejezése még ennek a gondolatkörnek és gondolatsornak, amit itt Pál apostol elénk ad, ez az előre haladás. És ez is nagyon mélyen meg tudja érinteni az életünket, hiszen azt gondolom, hogy mindannyian szeretnénk előre haladni. sikereket elérni, legalábbis befejezni, amit elkezdtünk, vagy ha a munkánkra, az iskolára gondolunk, akkor előrelépéseket várunk az életben, hogy valahova azért jutunk. És Pál apostol itt ebben az ige szakaszban gyakorlatilag azt mondja ki, hogy az előre haladásnak a kulcs mozzanata az az, hogy hogyan tartom a határaimat. És erről próbálja meg Timóteust tanítani, valószínűleg korábban is tanította már, és emlékezteti őt ezekre a gondolatokra. Az előre haladás az egy nagyon-nagyon fontos kérdés az életünkben. Senki nem szeretne egy helyben toporogni, vesztegelni, nem előre jutni, sőt inkább talán hátrafele, és ezt sem szeretné senki. És hát ez az a kérdés, amit elénk hoz ez az ige szakasz. Azt mondja Pál apostol a kiemelt versben, amiről tulajdonképpen beszélünk a 16. versben, legyen gondod önmagadra. Ez a kulcs gondolata ennek az ige szakasznak. Legyen gondod önmagadra. Nagyon-nagyon sok mindent jelent ez, főleg a mai picit túl pszichologizált világban, amikor nagyon népszerű az öngondoskodásnak a kifejezése, és a legtöbb modern pszichológus is arról beszél, hogy legyen gondunk önmagunkra, és figyeljünk a saját határainkra és igényeinkre. És nagyon érdekes kifejezés a gond, mert a legtöbbször ezt a szót az életünkben negatív kontextusban használjuk, hiszen amikor ezt a szót használjuk, akkor azt mondjuk, hogy valami probléma van, hogy van egy gond az életemben, amit meg kellene oldani. Közben ebből a kifejezésből ered a gondoskodás, a gondját viselni valakinek, a gondolat kifejezésünk is, és emiatt van egy nagyon érdekes, sokkal mélyebb tartalma. Amikor arra gondolunk, hogy mennyire van gondunk önmagunkra, akkor az jut eszünkbe, hogy igen, ez egy nagyon fontos dolog az életemben, pozitív érzések kapcsolódnak-e hozzá, hogy mennyit foglalkozok magammal, hogy alszom-e eleget, hogy eszek-e eleget, hogy tényleg azt a feladatot töltöm-e be az életemben, amire Isten hívott, vagy amire úgy érzem, hogy elhivattam, vagy pedig gondként, problémaként tekintünk arra, hogy vannak bizonyos fizikai igényeink, vagy éppen korlátaink, vagy gondként tekintünk arra, hogy néha ennünk kell, vagy aludnunk. Sok fiataltól hallom azt, hogy milyen nagy vesződtség az, hogy napi 8 órát kell aludni ahhoz, hogy jól tudjanak teljesíteni, és hogy abban az időben mennyi mindent el lehetne végezni egyébként, és hogy milyen frusztráló az, hogy a testének szüksége van erre az alvásra. Legyen gondod önmagadra, erről ír Pál apostol is. Mennyire van gondod önmagadra? Hogyan gondoskodsz önmagadról? Gondnak tekinted azt, hogy figyelned kell magadra, vagy pedig egy lehetőségnek arra, hogy ezáltal be tudod tölteni azt az elhívást, amire Isten hívott, hogy ezáltal van lehetőséged arra a vágyott előrehaladásra, amiről Pál apostol is beszél. Tulajdonképpen Pál apostol azt mondja itt nekünk, hogy törődj a magad dolgával, csak nem azzal a pejoratív értelemmel, amivel mi ma használjuk ezt a gondolatot. Mert ha ezt a mondatot átfordítjuk akár, lehetne úgy is mondani, hogy legyen gondod önmagadra. Törődj azzal, ami a tiéd, ami neked adatott, amit Istentől kaptál, amivel te rendelkezel, ami felett te vagy a sáfár, és ami felől Isten téged fog számon kérni. Ilyen tulajdonunk, ilyen ajándékunk az Istentől az életünk, a testünk, a mindennapjaink, a percek, amiket élünk, a lehetőségek, amik elénk jönnek, és mindaz, ami az életünkben elénk, amit elénk ad az Úristen azért, hogy nekünk legyen rajta gondunk. Mégis problémánk van ezzel, ha igazán a mélyre tekintünk ennek a kérdésnek. Hiszen azt tapasztaljuk az életünkben, hogy ezért sokszor gondot jelent az önmagunkról való gondoskodás, a magunkra való figyelés, vagy akár az, hogy meghatározzuk azt a mai világban, a mai életünkben, ebben a társadalmi helyzetben, hogy mi az, amivel igazából nekem kell törődnöm, hogy mi az, amire valójában nekem van ráhatásom, hogy mi az, amit az Úristen rám bízott, és mi az, amire igazából másnak van ráhatása. És Pál apostol nagyon szépen megfogalmazza 3-4 pontban azt, hogy miben áll az önmagunkkal való törődés. Nyilván őt az Istennel való kapcsolatra vetíti ezt ki elsősorban, és arra, hogy az Istentől való elhívásunkat és az abban való előrehaladást hogyan tudjuk elérni az életünkben. És azt mondja itt Pál apostol, hogy legyen gondod az írás felolvasására. Ezt mondja Timóteusnak. Az írás felolvasására. Amikor olvassuk a Bibliát, amikor az Isten igéjét tanulmányozzuk, akkor gondunk van-e arra, hogy azt valóban a magunkévá tegyünk? Egyáltalán gondunk van-e arra, hogy nap mint nap valahogy megpróbáljuk a Szentírást közel hozni az életünkhöz? Van-e gondunk arra, hogy az Istennel kapcsolatban legyünk nap mint nap? Nagyon fontos kérdés ez az öngondoskodásunknak, hiszen mindaz, amit az életben kaptunk, az az Istennel való kommunikációban tud megvilágosodni, kibontakozni. És ennek egy kulcsfontosságú eleme az, hogy legyen gondunk az írás olvasására. Arra, hogy kapcsolatban legyünk Istennel, hogy várjuk tőle az útmutatást, azt, hogy merre menjünk, hogy kik vagyunk, válaszokat a kérdéseinkre, vagy bátorítást a nehézségeinkben. Olvassuk-e annyiszor a Szentírást, hogy azt tudjuk mondani, hogy gondunk van önmagunkra? Vagy ez is azon a listán szerepel, amikor problémaként tekintünk a gondra? Hogy szégyennel tekintünk arra, hogy ma nem sikerült olvasni, és akkor inkább már úgy el is tesszük magunktól. A második gondolat, amit idehoz Pál apostol elénk, az az, hogy legyen gondod az ige hirdetésre. Nyilván Timóteus számára ez egy különös elhívás volt, ami az ő életében már nagyon aktívan jelen volt, kézrátétellel, kegyelmi ajándékokat kapott arra, hogy egy gyülekezetet vezessen, de semmiben nem vagyunk mások Timóteustól abban, hogy az egyetemes elhívásunk ugyanaz, hogy Isten igéjét hirdessük. Menjetek el, és tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának és a Fiúnak a nevében. Mikor és hányszor teszünk mi bizonyságot az Istenről az életünkben? Akár tettekkel, akár szavakkal, akár csak egy mosollyal, egy melléállással, a gondoskodással, a figyelemmel. Hány és hány olyan alkalom van, amit elszalasztunk a mindennapunkban, amikor nincsen gondunk arra, hogy az evangélium megszólalhasson olyan nehéz helyzetekben, amikor mégis hatással lehetne. És nagyon-nagyon nehéz ez, és azt hiszem, hogy a keresztény életünknek az egyik leginkább olyan pontja, ahol a legtöbb kudarcot éljük át. Amikor az Alfa sorozatot vezettem, annak az első felkészítő két hónapja arról szól, hogy a szolgálóknak az a feladata, hogy elmenjenek és elhívják az ismerőseiket a templomba, vagy erre az Alfa sorozatra, ahol az Isten dolgairól beszélgetünk. És nagyon sokat kellett beszélgetnünk arról, hogy mennyi kudarc ér bennünket, akkor, amikor csak egy vacsorára szeretnénk meghívni az ismerőseinket, a szeretteinket, ahol Istenről lehet szó. Még csak nem is tettünk bizonyságot, hanem csak próbáltuk őket meghívni valahova. Nagyon-nagyon nehéz ezeket a visszautasításokat átélni, és emiatt nagyon sokszor bátortalanok is leszünk az ige hirdetésében, abban, hogy a mindennapjainkban megjelenjen az, hogy az evangélium által átitatott életet élünk. És nagyon nehéz az is, hogy ne vegyük magunkra azt, ami ebből nem a mi dolgunk. Talán ez a legnehezebb a mai embernek ebben a határtalan érzelmi világban, hogy valójában az, hogy nekünk nemet mondanak, az már nem a mi dolgunk. Mert Isten azt bízta ránk, és az az önmagunkkal való törődés, hogy mi elmegyünk és hirdetjük. És idáig tart az önmagunk feladata. Az, hogy a másik hogyan reagál, hogy a másik mit fog mondani, hogy a másik mit gondol rólunk ennek mentén, hogy kicsúfol, lenéz, vagy beleköt mindabban, amit gondolunk, az már nem a mi dolgunk, és arra már nem kell, hogy gondunk legyen. A mi dolgunk az, hogy elmenjünk, és hirdessük az igét. És azt mondja még Pál apostol, hogy ne hanyagold el a kegyelmi ajándékot, amelyet kézrátétel által kaptál. Ez a szolgálatról szól. Én hiszem azt, hogy mindenki kap Istentől ajándékot arra, hogy szolgáljon. Van, aki ebben jobb, van, aki abban jobb, és van, akit Isten személyesen is megszólít, hogy egy bizonyos szolgálatba bekapcsolódjon, akár itt a gyülekezetben, akár az életében. És ezek nagyon-nagyon fontos pillanatok, mert azokon a területeken válik igazán aktívvá mindaz, amit Pál apostol Timóteusnak is mond, hogy legyen gondod önmagadra is arra, hogy előre juthass abban, ahová az Isten akart téged tenni. ahova ő eltervezte az életedet, és amilyen feladatra ő elhívott téged. És azért tudja ezt Pál apostol Timóteusnak ilyen magabiztosan mondani, mert ő ott volt, látta azt, ahogyan kézrátételen megkapja ezt az ajándékot, mellette volt végig, mint mentora, abban, ahogyan fiatal vezetőként odáll a gyülekezet élére. Nem tudom, hogy tudod-e, hogy mi a te ajándékod, hogy mire hívott el téged Isten, hogy mi az, amiben ő szeretné látni azt, hogy prosperálj, hogy előre haladj, hogy előre juss, hogy csodákat élhess meg vele. Ezek azok a pontok, ahol Isten hatalmas áldást szeretne adni az életedre, viszont ez az a pont, amit csak te tudsz megkérdezni az Úristentől. Ez senki más nem fogja tudni neked megmondani, hogy mi az a terület az életedben, amire nagyon nagy gonddal kell figyelned, ahol igazán törődnöd kell az Isten dolgaival és önmagaddal, hogy melyik az a tehetséged, tudásod vagy ajándékod, amit ki kell bontakoztatnod. Erre csak te tudsz egyedül rájönni. Viszont nagyon jó az, hogy ahogyan Pál apostol korában, úgy ma is körülöttünk van egy gyülekezet, egy közösség, ami persze nyáron nem ilyen aktív, de ez a közösség egy olyan hely, ahol ezek kibontakozhatnak, ahol tudnak kísérni bennünket a testvérek, segíteni abban, hogy ezeket az ajándékainkat kibontakoztassuk. Legyen gondod önmagadra. Törődj a magad dolgával. Mennyire tudsz azzal foglalkozni, ami tényleg a tiéd, amit az Úr Istentől kaptál? Mi a te gondod, és mi a te dolgod? Gondként tekintesz-e arra, amire Isten elhívott? Vagy éppen nem is tudod még azt, hogy miben és merre kellene menned? Bárhogy is vagyunk itt a mai Isten tiszteleten, Pál apostolnak a szavai azok mindannyiunkat bátorítanak arra, hogy lehetünk magabiztosak és bátrak abban, hogy a saját dolgunkkal törődjünk. Hogy legyen gondunk a tanításra, az írás olvasására, arra, hogy az ajándékainkat próbáljuk meg kibontakoztatni, és nem arra, hogy másoknak a véleményétől, gondolataitól vagy akaratától függjünk. Erre hív ma bennünket Isten igéje Pál apostol szavain keresztül. Amen. Imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, te látod mindannyiunk életét, az utat, amit bejártunk már veled, és mindazokat a pontokat is, amikor nem veled jártunk. És te látod igazán egyedül azt, hogy te mire hívtál el bennünket egyen-egyenként. Én hiszem és megvallom azt, hogy mindannyiunkhoz szól a te szelíd hangod, a te szavad, és mindannyiunkat hívogatsz a szolgálatba, és lehet, hogy ez nem egy olyan szolgálat, amit itt a templomban kell végezni, vagy a gyülekezetben. Lehet, hogy ott, abban a közösségben, ahol éppen élünk, a családunkban, a munkahelyünkön, vagy bárhol, ahol jelen vagyunk a barátaink között, ott van valamilyen olyan szolgálatunk, amiben hirdethetnénk a te ígédet valamilyen formában. S Urunk, néha olyan nehéz meghallani, megtudni ezt tőled. Úgyhogy könyörgöm most azért, hogy akinek kérdés van a szívében azzal kapcsolatban, hogy mi is az ő elhívás, hogy mire hívod őt, azoknak te adj most üzenetet a te lelked által. Uram, mutasd meg nekik a következő hetekben azokat a pontokat, azokat a pillanatokat, ahol bizonyságot tehetnek rólad, az ő hitükről, és mindarról, amit te elvégeztél az ő életükben. Urunk, olyan sokszor elveszünk ebben a világban, annyi inger ér bennünket, annyi emberrel beszélgetünk, és annyiféle elvárás, vélemény, kérdés és kételj az, ami hat ránk. És most úgy állunk előtted, hogy szeretnénk a saját dolgunkkal foglalkozni. Azzal, amit te ránk bíztál, azzal, ami ennek te teremtettél. Urunk, kérünk, hogy segíts ebben bennünket, azért, hogy betölthessük a küldetésünket. És így könyörgünk mindazokért, akik nehézséget hordoznak a szívükben, akik betegségben vannak, vagy akik éppen úgy élik az életüket, hogy nem is tudnak rólad és arról, hogy milyen hatalmas csodákat tudsz véghez vinni. Urunk, könyörgünk, hogy küldj el hozzájuk, hogy mutasd meg ott is azokat a pontokat, ahol bizonyságot tehetünk arról, hogy lehet máshogy élni, hogy van megoldás, hogy van egy olyan Isten, akinek mindenre van ereje, aki a gyógyító, aki a mi erősségünk és sziklavárunk. Urunk, így kérünk, hogy hadd tudjuk betölteni az elhívásunkat. Amen. Fennállva mondjuk el közösen az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Fogadjuk Isten áldását. Az Atya Isten szeretete, a Fiú Isten kegyelme és a Szentlélek Isten közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és záró énekként énekeljük a 801-es dicséretünket. Szívből köszönöm, Uram!